A tanulás szempontjából ki az idős? Mit és hogyan lehet tanulni a szenioroknak? Mi a cél és mik a motivációk 50 felett? Ezekkel a kérdésekkel készültem elsősorban, amikor ide vártam vendégeinket a Magyar Katolikus Rádióba. A szeniorok oktatásával kapcsolatos szakemberek érkeztek hozzánk. Hány éves dr. Jászberényi József?
Én most veszek ebben az évben 54.
Betöltötte az 50-et, igen. Amitől már elvileg, ugye
szenior... a saját képzéseinkre, igen.
És jár előadóként, de gondolkodott abban, hogy na akkor mostantól már feltehetik esetleg a szenior diákjai jönnek a kérdést, hogy valamit ön is tesz-e úgy, ahogy tanácsolja, hogy tanulnunk kellene 50 felett.
Volt olyan feleségem, aki azt mondta, hogy azért csinálom ezt a komplex képzést, hogy amikor elmúlok 50, akkor tudjak válogatni a képzések között, de hát annyiban követtem természetesen én is azt a rendszert, amit kitaláltam, hogy próbálok vigyázni az élet minden szintjén az egészségemre, amennyire sikerül, persze. Uh-huh. Tanfolyamra még nem jártam, viszont tervezem azt, hogy főleg én elég sokat dolgozom Olaszországban, és ez a szókincs, az olasz szókincs egy kicsit gyengül nekem, és akkor tervezem azt, hogy fogok majd ilyen szinten tartó tanfolyamokra, szenior tanfolyamokra járni.
Akár a saját szervezésében is, hiszen dr. Jászberényi József idősképzési szakember, gerontológus, a Milton Friedman Egyetemnek a felnőtt képzési igazgatója. Tehát a szakterülete kifejezetten az, hogy felnőtt korban hogy tanulunk, és hogy megtudjuk, majd remélem, van különbség, hogy felnőtt korban, illetve 50 felett hogy tanulhatunk. Másik vendégem, Nagy Bana Zsanett, vajon, amikor már első végzettségeit megszerezte, utána tanult-e úgy bármit, hogy már nem kellett feltétlenül, tehát csak a saját passziójából.
Hát tanár úr után én is elárulom a koromat, én 51 éves vagyok, és eddig az életemet végig kísérte a tanulás, jelenleg egyébként most is benne vagyok egy képzésbe, úgyhogy azt gondolom, hogy az élet hosszig tartó tanulás az talán a aktív idősödés egyik kulcsa.
Akkor nem csak tanítja, hanem végzi is.
Igen.
Például Szolnokon az Egészségfejlesztési és Lelkiegészség Központban, ahol dolgozik, ugye ön szociálgerontológus, idősügyi mentálhigiénés és mozgásterapeuta. Lehet, hogy már másodszorra majd ki fogom tudni mondani. Tehát önnek az a fontos ebben, hogy a mozgáson keresztül vegyen valahogy részt az időskori fejlesztésben.
Hát a mozgás csak az egyik része, de hogy igen, hogy a szellemi, testi, lelki funkciónkat is karbantartsuk, és hát ez nyilván 50 éves kor felett kiemelten fontos, és mivel ott dolgozok az egészségfejlesztési irodában, ezért számos olyan programmal célozzuk az idősebb lakosságot is, amellyel tudjuk azt támogatni, hogy ők minél aktívabbak, minél hatékonyabbak, és minél tovább önállóan tudják vezetni az életüket.
Ugye azt mondtam, hogy 50 éves kortól van az a határ, amikor már arról beszélünk, hogy valaki ilyen időskori vagy szenior képzésben vesz részt, de azért szerintem a legtöbben, akik 50 évesek, azok még jó néhány évtizedet aktív munkával töltenek. Tehát nem biztos, hogy idejük van ilyen típusú képzésekre. Akkor miért érdemes 50 éves korban meghúzni ezt a határt? Tehát miért nem mondjuk egy olyan állapothoz kötik, hogy a nyugdíjasság, vagy az, amikor valaki nem aktív már, amikor már mondjuk lesz ideje arra, hogy így foglalkozom magával?
Hát ez egy sajátos helyzet Magyarországon. Én ugye külföldön éltem, ott tanultam, és amikor hazajöttem, akkor azt láttam, hogy Magyarországon nagyjából már 40 fölött elkezdődik egy sajátos diszkrimináció, tehát nehezebben találnak munkát 40 fölött az emberek, olyan furán kezdenek egy-egy munkahelyen nézni rájuk, hogy mikor akar majd nyugdíjba menni, stb. És aztán 50 felett ez nagyon begyorsul, és akkor én azt gondoltam, hogy 50 felettieknek kell elsősorban ebből a diszkriminációsokból tartani Magyarországon képzéseket, és az nagy örömömre szól, hogy nagyon sok hely átvette ezt az 50 pluszos határt. Tehát ha Magyarországon a szenior képzésről beszélünk, akkor nagyon sok helyen automatikusan 50 plusz jelentkezik, ami jó. Viszont nyugaton, a nyugati képzések azok általában 55 plusz vagy 60 plusz, Ez ahhoz igazodik, hogy éppen amit ön mondott, hogy a nyugdíjba mikor mennek el az emberek, és azért találták ki ezt a korhatárt. Én azt gondolom, hogy nem hibáztunk, amikor ezt csináltuk, ugyanis az emberi test az 50 körül már, ez most nem ilyen pontosan 50 év, tehát van akinek kicsit hamarabb, van akinek kicsit később, kezd átalakulni. És azok a regenerációs folyamatok, lelki, szellemi, testi regenerációs folyamatok, amik régebben sokkal gyorsabban történtek meg, azok egy-egy megerőltetés után sokkal lassabban történnek meg, és mindez hozza magával a lassú leépülés folyamatát, ha ezt nem állítjuk meg, és nem próbáljuk lelassítani testi, lelki, szellemi szinten egyaránt. Tehát én jónak tartom ezt az 50-es határt, aki dolgozik még, az is tud járni előadásokra, az is tud járni kurzusokra, de kétségtelen, hogy amikor már nyugdíjas lesz, és esetleg nem dolgozik olyan intenzíven, akkor jobban tud ezekre járni. De alapvetően 50 körül van egy változás. Van egy változás, és hogy jót is mondjak, nagyjából 50 körül az ember úgy számot vet az addigi életével. És azt látja, hogy mi az, amit megcsinált, mi az, amit nem, mi az, amit még szeretne, mi az, ami lényegtelen, és elengedi. És ebben a dologban is, ebben az összegző folyamatban is egy tanulás nagyon sokat segíthet.
Azt mondják, hogy 40 és 50 között egyre gyakrabban előfordul egy életközepi válság is az emberek életében. Talán abból is következik, amit ön mondott, hogy a munkaerőpiacon se úgy néznek már rájuk, ahogy korábban, nem olyan ígéretes már a jövőjük, mint amit korábban gondolhattak. Vajon egy ilyen típusú képzésben részt venni, ez ebben segíthet? Segíthet kilábalni abból, hogy valaki esetleg úgy érzi, hogy hát most már nem sok minden áll előtte?
Zsanett fog beszélni ennek a fizikai részéről. Én a lelki részét mondanám, hogy igen. Tehát egy képzésnek a társasága, a képzésnek az érdekes tananyaga, az erőt adhat. Az érdekes tananyag az kaput nyithat arra, hogy esetleg mi mindent nem csináltam még, és azzal próbálkozzak. Ugye az imént kérdezte, és nagyon örültem ennek a provokatív kérdésnek, hogy az ember mit csinál saját maga, mint oktató. Én például elkezdtem 50 éves korom felett egy YouTube csatornát csinálni, ahol ilyen sportról szóló videókat készítek, meccsek után leülök a telefonommal szembe, és elmondom, hogy mit gondolok a meccsről, ugyanis gyerekkorom óta volt bennem egy ilyen vágy. Tehát nagyon sokszor a szenior képzések, azok esetleg ilyen régi vágyakat nyitnak meg az emberben, és erőt adnak ahhoz, hogy megcsinálja, amire egyébként nem biztos, hogy gondolt volna.
Hallgatta a nagy foci közvetítéseket, és az volt az álma, hogy valamikor az ön hangját fogja az egész ország hallgatni.
Hát azért egy kicsi gyerekként biztos. Igen, kicsi gyerekként a Szepesi, az biztos, hogy ott volt, a Vitrai, meg ezek, de ezek ilyen meccs utáni összefoglalók, tehát igazából ezek ugye közben nem ritkán vannak, de utána, és akkor nagyon-nagyon-nagyon sokan hallgatják ezeket, meg sokan nézik meg.
Hogy segít ez önnek?
Hát azt csinálom, amit kiskoromban is szerettem volna. Tehát a kiskorában az ember nagyon sok mindent kitalál, hogy mi szeretne lenni. És akkor nekem mindig mondták, hogy ne legyél már ilyen sportriporter, meg sportújságíró, mert az ilyen nem olyan jó, legyél orvos, tanár, egyetemi tanár. És akkor nekem már mindegyik megvan. Tehát akkor vissza tudtam menni ahhoz, amit igazán annak idején is szerettem volna.
A testi oldaláról beszélgessünk akkor most Zsanettel, hogy akkor ha már kevésbé regenerálódunk, ha már másképp dolgozzuk fel például a táplálékot, ugye ez is hozzátartozik ahhoz a nagy változáshoz, ami elkezdődik már 40 éves kor után, akkor már arról is tegyünk le, hogy úgy mozogjunk, mint előtte. Tehát mondjuk most vannak, akik nyilván nem mozogtak annyit az életük során, hogy lenne ilyen kérdésük, de van, aki mondjuk nagyon aktívan élt, és nem tudom, akár konditeremben járt, futott, nem tudom, rendszeresen edzett, nem sportolóként, csak egy egészséges életmódot élt, akkor az most már lassuljon, óvatosabb legyen. Erre kell gondolnunk?
Én azt gondolom, hogy amikor eleve arra gondolunk, hogy időskori tanulás, akkor elsősorban, ha ezt valaki meghallja, akkor tényleg arra gondol, hogy szellemileg képezze magát, hogy minél tovább fittebb maradjon, úgymond agyilag, de ebbe beletartoznak a fizikai mozgásformák is. Ugye én komplex mozgás és táncterapeutaként, illetve szenior örömtánc oktatóként is elmondhatom, hogy nagyon sokat számít az, hogy valakit fizikailag, hogyha jól tudunk mozgatni, és ezt be tudja építeni a mindennapjaiba, és a heti rendszerességgel vesz részt az órákon, akkor ez nem csak a fizikai testre, hanem a lelki-szellemi síkon is hat rá, és nagyon fontos az is, hogy ez azért fontos a későbbiekben, mert ugye Magyarországon régen mondjuk azt mondták egy 60 éves emberre, hogy idős ember, aztán egy 65 évesre, most meg már egy 75 évesre mondjuk azt igazándiból, hogyha megnézzük a WHO ajánlását, hogy kit mondunk idősnek. Tehát nagyon fontos az, hogy tovább élünk, tovább kell dolgoznunk valószínűleg, és nagyon fontos az, hogy tényleg jól karbantartsuk a vázizomrendszert, mert hát sajnos a kor előre haladtával ezek a funkcióink is veszítenek igazándiból, mint
nem
minden más.
Nem úszom, Zsanett, el kell mondania, mert nagyon kíváncsi vagyok, hogy aki nagyon aktív volt, az vegyen vissza?
Nem. Szerintem nem kell változtatni, nem kell. Tehát ez az egyik kulcs. Igen, Buda Béla mondta igazándiból, volt egy nagyon jó mondása, hogy igazándiból az egész életünk, amit eddig csináltunk, azt folytatni kell, és nagyon fontos az, hogy az aktív idősödésnek a sikerét az adja meg, hogy az egész életünk folyán hogy éltünk meg, és mit tettünk, és semmiképpen nem szabad ezt abba hagyni, tehát nagyon fontos az, hogy későbbiekben is ezt tovább vigyük. Tehát azért, mert most valaki 65 éves lett, vagy betöltötte az 50-et, végülis mindegy, melyik részét nézzük, akkor is azt mondom, hogy legyen aktív, és legyenek programok, időpontok, ugyanúgy ébredjünk fel, legyünk tevékenyek, és nagyon érdekes, hogy a fizikai mozgáson keresztül tudjuk megadni az idősebb korosztálynak azt, hogy a mindennapokban utána motiváltabbak legyenek. Mert az kell ahhoz, hogy bármit elkezdjünk, tovább csináljuk, tehát hosszú távú a hatása.
De hogyha azokat nézzük, akiknek mondjuk nem volt idejük, kedvük, igényük arra, hogy mozogjanak korábban, akkor sokkal nehezebb a kérdés, hogy lehet mondjuk 50 felett egy ilyenfajta új rutint kialakítani. Hát eddig nem csináltak, akkor nyilván azért nem csináltam, mert nincs hozzá semmi kedve sem.
Igen, de itt van egy aranymondás közül, hogy sosem késő elkezdeni
ezt
a mozgást. Igen.
És ez legalább olyan jó, mint hogy az időskornak is vannak szépségei, legalább egyet mondjon, erre jön a kérdés, igaz?
Igen, de ehhez még azt is hozzátenném, hogy igen, ahogy számot vett valaki az életéről, nagyon sokszor esetleg olyan hiányosságokat lát, amit esetleg nem tudott megvalósítani, és ott van még az időskori magány is, ami nagyon sokszor ezt rossz irányba tudja elvinni. Ilyenkor nagyon fontos szerepe van ezeknek a képzéseknek, hiszen közösségre talál, motivációt talál, emberi kapcsolatokat épít, és javítja ezáltal az életminőségét az idősebb embernek.
Mert már az a motiváció, hogy ott találkozhatnak meg. Hát ha a másik is tudja csinálni, akkor én is tudom csinálni. De a legnehezebb gondolom az első lépés, hogy egyetlen eljusson valahova. Nem feltétlenül képzésre kell most gondolni, bár most ugye mi egy ilyen rendszerről beszélgetünk, de hogy elinduljon valaki 50 után valami újat csinálni.
Igen. És minél nagyobb a távolsága a korábbi iskola és a mostani kezdés időtávolsága, annál nehezebb ez. Tehát az időskori tanulás legnagyobb gátja az, hogy ja Istenem, már nem voltam 10 éve iskolapadban, ja Istenem, 10, én leszek a legutább, ja, vagy 30 adott esetben, ugye, de hát valamit azért mindig egy kereszt tanfolyamra jár az ember, vagy nem tudom, valamilyen dekupás tanfolyamra, vagy valamire szokott, de azért ezek a 10-15 évek, ezek gyakran előfordulnak, és nyilván a fizikai mozgásban is ez van, hogy hát én eddig nem voltam aktív, hát most minek mozogjak, ugye? És akkor jönnek az első egészen borzasztó leletek. Vagy jön az, hogy egészen másképp működik a test a kilókkal kapcsolatban 50 alatt és 50 felett. Sokkal gyorsabban jönnek fel a kilók, és sokkal nehezebb leadni. Tehát innentől kezdve mindenkinél van egy ilyen lökés, vagy lehet egy ilyen lökés, hogy akkor megpróbálom ezt, ennek a lökésnek a hullámára felül, akkor nagy élményei lehetnek, mert ezek a tanulócsoportok, ezek nagyon aranyosak, nagyon kedvesek, nagyon aktívak. Tehát egyszerűen az ember egy tanulócsoport, akár egy fizikai, amit a Zsani nagyon sok helyen csinál, hát talán ő a legismertebb előadó jelenleg Magyarországon, aki időseknek ilyen mozgás tanfolyamokat tart, de az bizonyos, hogy a legszélesebb körben mozog Magyarországon, mindenhol ezt látni, hogy jókedvűek, aranyosak, és ez nagyon fontos, hogy egy ilyen pozitív közegbe kerüljön az ember.
rövid zenével szakítjuk meg az időskori mozgásról, tanulásról szóló beszélgetésünket itt a Magyar Katolikus Rádióban. Folytatjuk a beszélgetést a Magyar Katolikus Rádió házunk táján című műsorában dr. Jászberényi József idősképzési szakemberrel és Nagy Bana Zsanett szociálgerontológussal, akit az előbb megkérdeztem, hogyha most itt ezt a zenét hallgatjuk, akkor akár el is kezdhetnénk egy ilyen táncterápiát, mert ezt tulajdonképpen bármikor lehet csinálni, ugye?
Hát igen, bármikor lehet, és nagyon érdekes, hogy ezt álló és ülő formában is lehet csinálni, és ezt hát főleg a szolnokiak azok nagyon aktívan csinálják, bár most már...
Mert hogy ön szolnok itt.
Igen, én Szolnokról érkeztem.
Ott nagyobb a kiterjedése az ön tevékenységének is.
És a Egészségfejlesztési Iroda jóvoltából elindult egy nagyon jó program, amely által csütörtökönként jöhetnek, bárki bejöhet az utcáról, van egy ilyen foglalkozás, ami igazándiból szellemi tevékenységet edz, a táncterápia jóvoltából, és hát azért egy ilyen 120-140 fő van egy ilyen csütörtök reggel 9 órai órán.
És ez most azért már... a nők vannak többségben, ugye?
Igen, a nők vannak többségen, de azért most már 5-6 férfi is jelen van.
A 100-ból.
Igen, igen, és nagyon lelkesek egyébként, én le vagyok nyűgözve, hogy ilyen aktívak a szeniorok.
Tehát táncolni bármikor lehet, és én feltételeztem, hogy ha tánc, akkor azért inkább a hölgyek az aktívak, de megfigyelhető esetleg az, hogy abban is aktívabbak a nők, hogy elkezdjenek valami újat tanulni.
Igen. Egyértelműen kulturális meghatározottságok vannak a háttérben, és ez sajnos nem kedvező a férfiak szempontjából. Ez a társadalom, ez nagyon, nagyon elfogadó abban a tekintetben a férfi, ahogy azt mondja, hogy végig dolgoztad az életedet, akkor nem kell neked már tanulni, meg nem kell már idejönnöd, odajönnöd, legyél otthon, nézd a meccset, vagy barkácsoljál valamit, és akkor ott el vagy a kertben, és akkor azzal jól el vagy. És ennek megfelel megfigyelhető szerte a világon egyébként, a nyugati kultúrában, hogy a férfiak kevesebben vannak, mint a nők. Egyszer volt a norvég norvég nagykövet asszony a vendégünk. Ez nagyon régen volt, ez még az ezredforduló után pár évvel, és akkor átölelte, mielőtt bementünk, és mondta, hogy Jóska, itt milyen sok a férfi. Mondom, itt sok a férfi, akkor még ugye Zsigmond király főiskolának hívtak minket, itt sok a férfi, hát 20%. Nál alacsonyabb, és mondta, hogy nálunk Norvégiában ki nem lehet mozdítani a férfiakat semmire se, tehát se mozgásra, se szellemire, se semmire. Mindezért mi a mi programunkban, ebben a képzési hálózatban, ami 45 helyen van jelenleg az országban, Budapesten és Budapest környékén, mi ilyeneket teszünk bele, mint geopolitika. És a geopolitikán megdöbbentő módon most már mindenhol a férfiak magasabb számban vannak jelen, mint a nők. Tehát lehet, arra akartam utalni, hogy lehet olyan témákat feldobni, meg olyan feladatokat kitalálni, amikre azért a férfiak is megmozdulnak. De nem könnyű. Nem könnyű.
Fél években gondolkodnak itt is, mint az iskolai rendszerben. Mondja nekem olyan témákat, amelyeket szoktak ajánlani. Ugye ezen a sok helyszínen mindig megjelenik minden tanévnak vagy fél évnek az elején egy szóró anyag, vagy valami plakát, vagy internetes anyag, ahol vannak egyrészt ugye ezek a fő előadás címek, amikre el lehet menni, meghallgatni egy órás körülbelül, gondolom, egy ilyen előadás, egy órás előadást. Mik ezek például ebben a fél évben?
Vannak előadások, és akkor nagyon sok helyen vannak már ilyen tanfolyamszerű kurzusok. Én egyébként az utóbbiban hiszek inkább. Az előadások inkább csak kapukat nyitnak, hogy mivel volna érdemes foglalkozni, de ott indul el az igazán komoly munka, ahol van mondjuk egy angol nyelvi csoport, ahol van mondjuk egy szenior öröm tánc, ahol mondjuk van egy művészettörténet. Nekem például az egyetemen van egy kurzusom, az a címe, hogy Csodálatos Itália. Én ugye az évnek nagyjából az egyharmadát munkák miatt kint töltöm Olaszországban, és rengeteget járom a városokat, meg a kisebb településeket, és akkor ezekről mindig beszélgetünk. Ők is hozzáteszik az élményeiket, és egy nagyon jó hangulatú, hosszú-hosszú fél évek óta működő képzésen vesznek részt. Tehát érdemes nézni mindenkinek a saját településén az önkormányzat, a MÜFHÁSZ honlapját, hogy van-e valami a szenioroknak. Itt azonban el kell mondani, hogy Magyarországon kétféle szeniorképzés van. Az egyik szeniorképzés az éppen csak, hogy több, mint a semmi, így is nevezhetném, azok az ilyen szabad egyetemi típusú képzések. Tehát valaki az önkormányzatban, vagy valaki a MÜFHÁSZ-ban rájön, hogy kéne az időseket tanítani. És akkor na szervezzünk nekik egy szenior akadémiát, és akkor hívjuk el a helyi helytörténészt, hívjunk el ilyen mindenféle érdekes dolgokkal foglalkozó professzorokat, és akkor azok adhok jelleggel tartanak egy szabad egyetemet, ami nem szenior akadémia, mert az ugye az implikálná, hogy a 50 pluszosok menjenek. Egy ilyen témára bárki beülhet. A Senior Akadémia viszont kifejezetten, tehát valódi értelmében az 50 pluszosokat szólítja meg megfelelő didaktikával, tehát megfelelő tanulási technikával, megfelelő nyelven, nekik szólva, az ő problémáikat kiemelve. Mm-hmm. Tehát ez nagyon nagy különbség Magyarországon is, meg szerte a világon is.
Jó, ha ezt valaki úgy csinálja, hogy jó, meg ahogy szakszerű, és mondjuk olyan előadók is vannak, akik tudják, hogy kell 50 felettieknek beszélni, meg hogy érdemes nekik fogalmazni, meg átadni tudást, akkor ez hogy néz ki?
A kulcsa az egésznek a demokratikus jelleg. Tehát az, hogy egy 50 felettinek van egy tapasztalati világa, amiben beépíti az új információkat. És azt komolyan kell venni, azt tisztelettel kell venni. Tehát nem az van, hogy én kitalálok egy tantervet, és akkor azt töviről hegyire megvalósítom, mint a felnőtt képzésben, ahol neki egy szakmai végzettsége lesz, csak akkor kénytelen. De hogy konkrétumokat is mondjak, ugye rengeteg olyan tanfolyamunk van, ami valamilyen kompetenciát javít. Memóriafejlesztés például, időskori tánc tanfolyam, konfliktuskezelés tréning. Tehát egy valódi szenior oktatást úgy kell elképzelni, hogy az nem ilyen érdekes ismereteket ad át a szenioroknak. Az is jó, mert jobb, mint a semmi, tehát nem a tévé előtt ülnek és a brazil szappanopera aktuális részét nézik, hanem értelmes dolgokat tanulnak, de valójában arról van szó, hogy bizonyos képességeket meg kell erősítenünk, vagy javítanunk kell. Legyen az gondolkodási képesség, legyen az lelki állapot, legyen az szellemi állapot, vagy legyen az fizikai állapot. Ugye az idős tanulásnál a legnagyobb, legnagyobb változás a valódi idős tanulás és a szabad egyetem között éppen ebben áll, amivel a Zsani is foglalkozik, hogy a tanulás fogalmát kell átalakítanunk. Időskorban a tanulás az nem tananyagok megismerése, hanem időskorban a tanulás az kompetencia szinten tartás, javítás, például fizikai is.
És erre motivációt találni nem nehezebb? Tehát, hogy én azt gondolom, hogy sokan azért úgy gondolnak a tanulás, hogy a végén lesz valami eredménybizonyítvány. Nem? Tehát akkor lehet, hogy nehezebben mennek valami olyanra el tanulni, aminek a vége nem az, hogy kipipálhatok valamit, hogy megvan ez is.
Én azt gondolom, hogy ez sokrétű. Nyilván vannak olyan képzések itt a Senior Akadémián belül is, ahol ezt majd elmondja tanár úr, hogy nyilván a fél év végén oklevelet is kapnak, illetve erről egy tanúsítványt, de azt gondolom, hogy igen, nem könnyű megtalálni, hogy hogyan motiváljunk egy idősebb embert, de az a cél szerintem, és az a titok nyitja, ahogy én látom, hogy milyen sokan megmozdulnak mégis a felhívásokra, hogy... Azt szoktuk látni, hogyha ő ezt a mindennapokba be tudja építeni, vagy úgy érzi, hogy a mindennapjaira jó hatással van, akkor kicsit nyitottabb. A másik pedig az, hogy valamilyen fajta sikerélményhez juttatjuk őket, és ez azért fontos, mert hogyha én nekem ez egy tapasztalatom, hogy van olyan 93 éves néni, aki mondjuk jár a foglalkozásomra heti rendszerességgel, és azt mondta az első órán, hogy ő nem is gondolta, hogy ő még erre képes. Tehát ő olyan régen mozgott már, és ez egy könnyed mozgásforma volt, amit meg tudott csinálni, sikerélményhez jutottam, és ez motiválta tovább arra, hogy akkor a következő órán is itt legyen. A másik szerencsés helyzet, hogy szenyor örömtánc oktatóként és táncterapeutaként a zenével dolgozom. És ugye a zenének van egy szorongásoldó hatása, és ezáltal sokkal könnyebben meg tudnak nyílni. Mert hogy mi van egy képzésnél, vagy egy bármi olyan dolog, ami új dolog számomra, azért ott van az emberben egy szorongás, hogy ki lesz ott, hogy fogom én azt csinálni, meg tudok én arra felelni, hát nem én leszek biztos a legügyesebb.
Idegenek vagy, közé
igen,
kell menni.
Igen, idegenek közé kell menni pontosan, és emiatt ebben a segítségemre van nekem is a zene, azt szoktam mondani, hogy a zene a barátom, hiszen ő által, a zene által nagyon jól lehet motiválni az embereket, és elengedni a feszültséget, és tényleg önfeledten átadják magukat a mozgásnak, és 3 perc monoton mozgás után viszont felszabadulnak a boldogsághormonok, a stresszhormonok leállnak, és onnastól kezdve azt szoktam mondani, hogy milyen az egész élet.
Akkor csak az első 3 perc a nehéz. Szolnokon, tehát csütörtökön igen, mindig igen, van így reggel igen, egy ilyen tánc, egy örömtánc, de milyen sűrű lenne jó, vagy optimális, akkor táncolnunk, vagy mozognunk időskorban. Az más, mint 50 előtt volt.
Hát nyilván ez attól függ, hogy valaki mennyit mozgott már, hát hetente egyszer mindenképpen, de a legaktuálisabb az lenne, ha legalább hetente 2-szer el tudna jönni, és emellett más típusú mozgásformákat is beépítene. Itt még azért megemlíteném egyébként a gyaloglást is, ami azt szoktam mondani, hogy a legegyszerűbb sport, meg hát nyilván lehet ezt is társaságban csinálni, lehet egyedül, lehet gyorsan, lehet lassan, lehet hosszan, röviden, tehát ez is egy nagyon jó mozgásforma. Hát nagyon sokaknál ugye ott vannak a kiskertek, tehát a kertészkedés, hogy kint vannak a szabad levegőn, a kreativitásukat fejleszti, a szépérzéküket. És én azt szoktam mondani, hogy ez a sok kis részecske, ez adja az egészet. Tehát azt, hogy napi szinten javul az életminősége, mert ha ő meg tudott csinálni egy dolgot, neki abba sikerélménye volt, akkor az a későbbiekben segíti a motivációt és a napi életminőségét javítja.
Ja, azt ígértem, hogy majd elárulják, hogy hogy kell 50 felett tanulni. Tehát akkor a módszer, hogy tanulok meg valamit, most, hogyha tényleg elmegyek mondjuk egy olyan tanfolyamra, akár egy nyelvi képzésre, ahol azért muszáj tényleg rögzíteni az ismereteket, az hogyan változik?
Igen. Ennek a kulcsa talán az élmény alapú, közösség alapú tanulás. Tehát ebben változik a dolog. Mert egy felnőtt képzési tanfolyamra beiratkozik, mondjuk egy nyelvtanfolyamra beiratkozik, teljesen különböző embercsoport, akik között az összhangot nagyon lassan találja meg a tanár. Másokból járnak, más a cél, más iránt érdeklődnek. A szenioroknál viszont létre lehet hozni egy beszélgetős, közös élményeket kialakító közösséget, ahol egy baráti társaságban egy ilyen meleg kedves hangulatban lehet tanulni. Ez nagyon sokban különbözik attól, mint a téttel bíró felnőtt képzés, ahol, ja Istenem, el kell végeznem ezt a képzést, mert akkor én lehetek a nem tudom mi. Vagy a munkahelyemen egy szinten följebb kerülök, vagy 80 ezer forinttal több fizetésem lesz. Ugye erről szól a felnőtt oktatás. A szenior oktatásban nincsenek már ilyenek, tehát nem fog azért többet keresni, hanem arról szól a dolog, hogy meg valamit megtudni, valamit megismerni, vagy karban tartani magamat. És ezért, ahogy mondtam, az élményalapú, közösségalapú tanulás mellett a tananyagot el kell engedni. Tehát a tanár, a középiskolai tanár például szeniorokat oktat, az nagyon nehéz neki. Vagy egy általános iskolai tanárnak még nehezebb. Mert az általános iskolai tanár még fegyelmezni is akarja a szeniorokat. Ugye?
Meg kikérdezni, nem kikérdezni, tudom hány szót,
igen,
hogy most valahogy fölmérjük, hogy megtanulták-e
ez
otthon.
Nagyon fontos, amit mond, így van. Tehát itt nincs egy kikérdezés, beszélgetés van.
De akkor hogy tanulnak bármit? Akkor hát, nem fognak olyan sokat megtanulni, hogyha nincs követelmény,
durva, nem? Ez a durva az egészben, és nagyon radikálisat mondok. Én ugye az több egyetemen is tanítok, és nagyon sok egyetemen vannak olyan kurzusai, ahol beszélgetés a vizsga. Beszélgetünk, és arról beszélünk, hogy neki mi volt a fontos. És utána évek múlva írnak nekem e-mailt, hogy tanár úr, az összes tanár be akarja magoltatni velünk a tananyagot, maga megbeszélget, és arra a 20%-ra, ami nekem érdekes volt, arra még most is emlékszem. És a 100%-ra nem emlékszem abból az órából, amit bemagoltam. Tehát valószínűleg a tanulásról alkotott fogalmainkkal is súlyos probléma van. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy nincsenek szakmák, ahol nem kell alapdolgokat megtanulni. Tehát egy orvosnak tudni kell az anatómiát, egy jogásznak tudni kell a törvényeket, római jogot, egyebeket, de rengeteg olyan terület van, ahol nem az a lényeg, hogy bemagolja, hanem az, hogy úgy belehelyezkedjen és értse a dolgokat. S ha érti, akkor ez működik. Nem véletlenül vagyok ilyen bölcsész is. Tehát a bölcsészkarokon, azokon, a normális bölcsészkarokon ez az oktatás. Hát ott értelmes emberek vannak, akit amilyen téma érdekel, abban elmélyed, és azzal fog foglalkozni. Nem a jegyek, meg a számonkérés, meg ilyenek a lényegesek.
Bocsánat, megint visszatérek ahhoz, amire még nem válaszolt. Mondjon nekem olyan témákat, amikről hallhatnak. Előadást.
Igen, igen.
A Senior Akadémián
hát
is,
az előadások rengeteg félék. Tehát időskori elesések elleni küzdelem. Hogyan akadályozzuk meg. Időskori átverések. Ugye ez nagyon fontos téma. A legújabb digitális technikák. Nekem például, én nem vagyok informatikus, de rá kellett jönnöm, hogy kell egy olyan előadást tartani, hogy mi az, hogy ChatGPT. Mert egyre jobban ráfüggenek az idősek, és például orvosi leleteiket is feltöltik időnként, és akkor doktor ChatGPT adja a házi tanácsokat nekik a különböző témákban. Tehát ezzel most nagyon konkrét dolgokat mondtam, amikről szólnak az előadásaink. De vannak ilyen nagyon érdekes, legfrissebb kutatásokat ismertető előadások, tehát hogy az idős ember hogyan ossza be az idejét. Az idős ember hogyan legyen tudatos a saját pénzügyeiben. Ugye ez sem egy egyszerű feltétel, egy egyszerű dolog. Minek ne dőljön be, minek dőljön be ezen a területen adott esetben. Tehát nagyon-nagyon sok olyan konkrét téma van, ami őket érinti, ami őket foglalkoztatja. Mondok még egyet, okos otthonok. Meg általában ez a smart city, ezek az okos városok, hogy mennyiféle lehetőséget kínál egy idős embernek ez az új digitalizációval láthatott világ, hogy ne rettegjen ettől, mert nagyon sokan félnek ettől, hogy úristen, most akkor veszek egy kütyüt, és akkor elrontom, vagy nem tudom, és akkor ezekben is nagyon sokat tudunk segíteni.
Mm-hmm. Jó, ezek a témák, ezek tehát mind ahhoz kapcsolódnak, hogy valaki idős. Mm-hmm. De szerintem azért sokan vannak, akik nem akarnak ezzel annyit foglalkozni, vagy ezzel minden alkalommal szembesülni, de most azért jövök, hogy mert idős vagyok, most már mást kell tudnom, vagy másra kell készülnem, hanem az általános érdeklődését szeretné valamiben kielégíteni. Tehát azért olyan téma is van, nem tudom, hogy Mohácsi busójárás. Tartanak a Mohácsi busójárásról előadást?
Ugye a bevezetőben említettem, hogy van a szenior képzés, ami a szenioroknak szól. De az ő kompetenciájuk, az ő napi problémáik, az ő mindennapjaikról szól. Ez, amit említ, ez egy szabad egyetem. Tehát azt meg kell hirdetni úgy.
Összekapcsolódik
tehát arra,
önöknél?
Aki akar, hát időnként igen. Időnként igen. Tehát mondok egy példát, ugye Újhelyi Attila is volt itt vendég. Ő nagyon sokat foglalkozott komoly szinten a torinói lepellel például. És ő tartott egy csodálatos előadást nekik erről. Tehát ezek a hagyományos, ilyen ismeretterjesztő dolgok is azért benne vannak, csak messze nincsen akkora súlyuk. Vagy a régi magyar könyvritkaságok. Attila most ugye az OSK-ban dolgozik egy ilyen kommunikációs vezetőként, és hát ott ugye ki van állítva rengeteg ilyen régi magyar könyv, és ezeket összefoglalva egy nagyon szép előadást tartotta régi magyar könyvritkaságokról. De ezt azért el kell mondani, hogy az igazi szenior oktatás az ilyen nagyon napi szinten segít. Tehát amit például Zsani csinál, az nem az ismereteket terjeszti, viszont egy olyan fizikai állapotot hoz létre az időseknek, amivel akár az ismeretek felé is fordulhatnak, mert hiába valakit érdekel a torinói lepel, vagy be akar ülni egy könyvtárba, ha nincs olyan szék, amire a gerince miatt le tudjon ülni, mert annyira fáj neki. Viszont ha jár egy ilyen képzésre, akkor kedve lesz arra, hogy esetleg más dolgokkal is foglalkozom.
Uh-huh. Ja, a mindennapokról, mindennapi kézzelfogható tudásról beszéltek most, meg tevékenységekről, akkor akár táncban, akár a mindennapokat mondjuk úgy segíthetik, hogy tényleg ne csapjanak be valakit, mert olyan dolgok kerülnek elő, amikről még nem hallott. De például a generációk közötti kapcsolatteremtés is szerintem egy ilyen fontos téma ebben, hogy elmagányosodásról beszéltek, nem csak úgy veszítenek kapcsolatot az idősek, hogy mondjuk meghalnak körülöttük a társaik, hanem úgy is, hogy nem tudnak szót érteni, akár már a saját gyerekeikkel, pláne az unokáikkal.
Igen. Igen, hát arról nyilván Zsani tud beszélni, hogy egy táncprogramon mennyire lehet intergenerációs jelleg, úgyhogy én át is adom neked a szót, aztán majd.
Igen, ez egy nagyon fontos téma, a magány témája, és ahogy említettem, igen, általában egyébként az életközepi válság után ebbe a csapdába nagyon sokan beleesnek, és nem tudják, hogy merre vegyék az irányt. A tánc egyébként azt szoktam mondani, hogy egy olyan eszköz is a kezünkbe, egy kommunikációs eszköz, ami segít a generációkat is összekapcsolni. Nálunk is volt már olyan jellegű program, ahol kimondottan táborba úgy volt, hogy az idősebb és a fiatalabb generációnak volt mozgásprogram, egésznapos programok.
Együtt.
Együtt, igen. És ez egyre inkább, erre egyébként volt itt országosan egy pályázat is, és nagyon-nagyon sok helyszínre mentem vele én is. Ez egy nagyon jó kezdeményezés, azt gondolom. A másik az, hogy egyébként még visszacsatolva tanár úrnak a szavaira, hogy igen, tehát a szenior akadémiák, az idősekkel való foglalkozás, oktatás, az merőben elkülönül attól, hogy esetleg valaki egy középiskolai tanár, vagy bármilyen más oktatással foglalkozik. Tehát nagyon speciálisan, finom hangolással kell őket kezelni, és erre egyre több szakemberre lesz szükség egyébként a jövőbe. Azért, mert ugye öregszik a társadalom világszinten, Európában is, és Magyarország sem kivétel, és azt is tudjuk, hogy 2030-ra minden negyedik ember Magyarországon 65 év feletti lesz, tehát egyre szélesebb minőségi szolgáltatásokra lesz szükség, és én azt gondolom, hogy a szenior akadémiák ezt a színvonalat képviselik.
Bontsuk tovább ezt a témát a kommunikációval kapcsolatban, mert ugye ez mind a kettőjéknél előfordult, hogy például konfliktus kezeléssel foglalkoznak. Mert ez nagyon érdekel engem, hogy milyen tanfolyam az, amelyiken szenior akadémia keretében konfliktus kezelést lehet tanulni.
Hát ezek pszichológus szakemberek, akik ezt tartják. Tehát ugye a pszichológia széles területén mindenki specializálódik. Egy-egy ilyen nagyon-nagyon pici részterületre lesz mondjuk belőle gyászterapeuta, vagy lesz belőle mondjuk gerontopszichológus, aki ugye az idősekkel foglalkozik, és bizony vannak, akik ilyen konfliktuskezelési tréningekkel foglalkoznak, ahol valóban felállítanak helyzeteket, abban szerepeket vállalnak, és azt lejátszák ott. Tehát itt ne úgy képzeljük el, hogy egy ilyen elméleti tananyagot elmondanak, hogy nem tudom, XY mit írt a konfliktusról, meg azzal kezdjük, mint egy hagyományos egyetemi órát, hogy mi a konfliktus. Ugye? Tehát ez mindig így szokott kezdődni, hogy az alapfogalmakat tisztázunk. Nem, itt nagyon konkrét helyzetek vannak. Tehát mondok egy példát, állsz a zöldségesnél, és látsz a kezedben egy, leveszel a kezedben egy konzervdobozt, és nem tudod elolvasni. És akkor ott elkezdenek mögötted beszélni, hogy ne totyogjon már papa. Ugye? És akkor arra mi a reakció? Tehát ilyesmikről van szó. Tehát egy nagyon gyakorlati képzést képzeljünk el itt az ilyen típusú pszichológiai képzéseknél.
Vagy esetleg pont akik részt vesznek, azok mondhatnak konkrét kérdéseket?
Persze,
hogy beszéljük abszolút, meg, hogy igen, múlt igen. héten a fiammal, unokámmal igen. ez volt.
Erre utaltam.
Ez hogy lett volna jó kezelni?
Így van, nagyon jól látja. Erre utaltam, hogy a szenior képzésben egy kicsit a tananyagot el kell engedni. Tehát körülbelül tartjuk magunkat, hogy mit akarunk tanítani, de ha vannak olyan irányok, amik felmerülnek óra közben, akkor azokat érdemes bejárni, mert őket az érdekli. Nekem például az Itália kurzusomon van olyan, hogy valaki elkezd mesélni arról, hogy ő nem tudom milyen vasúton járt. És akkor az embernek rugalmasan át kell váltani arra, hogy az olasz vasúthálózatról beszélgessünk, mert szemlátomást ez érdekli őket, tehát akkor arról kell. Az idős ember az a jelenlétével szavaz. Tehát, hogyha egy kurzus nem tetszik neki, akkor nem jön legközelebb. Tehát nem az van, hogy ír egy levelet a rektornak, hogy nem akarok többet jönni, nem foglalkoznak ilyennel, nem jönnek legközelebb.
Uh-huh. Említett, hogy milyen sok helyen vannak, mondjuk uh-huh. kérem pont. Példákat, hogy uh-huh. mely városokban, településeken van rendszeresen igen. ilyen képzés.
Igen, azokkal kezdem, ahol tanfolyamaink is vannak. Pest-Szentendrén van a legnagyobb rendszerünk, az valami fantasztikus, ott több mint 5050 pluszos jár valamire, előadásokra, tanfolyamokra, és ott bevezették a mozgás tanfolyamokat is, tehát úsznak, nordic walkingoznak, mindenféle van, és ezt az önkormányzattal közösen szervezzük. Van Kőbányánk, ahol Kőbányán a Pataki helyén lévő Körösi Művelési Házban van 4-5 tanfolyamunk mindenfél évben, és van előadássorozatunk. Az Milton Egyetemen ott most 23, ebben a fél évben 23 tanfolyam indul el, és közben pedig vannak ingyenes előadásaink.
Békés-Megyeren?
Az Békés-Megyeren van. Igen, a Milton az Békáson uh-huh. van, a Szentendre felé már, tehát eléggé igen. kifelé van a városból, tehát ez is egy nagyon jó helyszínünk. Ezen kívül művelési házakkal van nagyon jó kapcsolatunk, például Fóton egyszerre tartunk előadássorozatot, és Kisalagon van egy geopolitikai akadémia, ami ugye Fóthoz tartozik. Tehát nagyon sok felé vagyunk az országban, de főleg Budapest és Budapest környéke, amit le tudunk fedni, és nagyon jó az együttműködésünk a civil út alapítvánnyal, és a civil út alapítványnak köszönhetően ingyenesen visszük helyekre a Senior Akadémiát. Nagyon-nagyon sok, például az Olaják szociális otthonokba, ahová úgy külön valószínűleg el se jutnánk, ott mindegyik Olajákban tartunk Senior Akadémiákat, nem mostantól, már legalább 10 éve. Mm-hmm. Úgyhogy ezek mind, és ezek speciálisak, és akkor ott felmerül egy kérdés, és azt mondják az ott lakók, hogy memória tréningre van szükség. Akkor én beszélek az ottani szervezőkkel, és akkor hozok egy memória tréner szakembert. Adott esetben. Tehát így válik a Senior Akadémiára ráépülve egy kiterjedt rendszeré az, amit szenior oktatásnak nevezünk.
És az ország többi részére hogy lehet eljutatni ezt a tudást, vagy szeretnék-e?
Hát ami nagyon lényeges, és ugye Zsanett is erre jár most éppen hozzánk, ugye az egyetemnek, a Milton Friedman Egyetemnek van egy andragógia MA szakja, és azon belül van egy gerontoandragógia szakirány. Tehát ha valaki azt felveszi, akkor szerte az országban tarthat, szervezhet szenior képzéseket. A nyilván diplomájának megfelelően tarthat. Tehát nyilván egy mozgásterápiához nem értő ember az ne szervezzen ilyet. Tehát mi az idősképzés szervezését tanítjuk meg a hallgatóinknak, és ahogy ez terjed, mindenfél évben legalább 8-10 hallgató végez nálunk ezzel a szervezői diplomával. Ezeknek egy része aztán szenior akadémiákat szervez szerte az országban. Tehát ha a kedves hallgató találkozik szenior akadémiával, akkor abban hát egy 50-60%-ban esélyes, hogy azt a mieink csinálják, és a többit azt helyen, tehát hogy Kecskeméten van egy jó program, a Cédrus program, akkor van Pécsen a Bajusz Klára kolléganőm, Paksra, Dombovára, egyéb helyekre elviszik a Senior Akadémiát, azok is elég jók. Tehát vannak ilyen kisebbek, de a legnagyobb, az, ami az egész országot szinte lefedi, az a Miltonnak, tehát ez a mi képzésünk.
Most, hogyha valaki hallgatja ezt a műsort, és akkor kedvet kap, hogy őt tanulna, de mondjuk tegyük fel, hogy nem Pest-Szentlőrincen, vagy Békásmegyeren lakik, vagy a közelébe, hanem nem tudom, Kiskunhalason. Na, akkor mi a teendő? Egy magában mit csináljon, mert a közösségi élményt így elég nehéz megvalósítani, ez biztos.
Mozgásprogramok azok már jobban vannak.
Igen, mozgásprogramjóval több van. Én azt gondolom, hogy fontos körben nézni, hogy az önkormányzat milyen idősügyi programokat kínál. Hál' Istennek egyre jobb a hajlandóság az önkormányzatok részéről is, hogy egyre több önkormányzat az idősbarát önkormányzat címet elnyerte. Ilyen helyeken azért már lehet látni azt, hogy kimondottan szenyoroknak szerveznek programokat. Ezek részben mozgásprogramok, részben pedig a szellemi aktivitás segítik, úgyhogy érdemes szétnézni, és hát hogyha meg valaki a Senior Akadémiát szervez, akkor meg nyilván a Facebook felületeken is, illetve az online felületeken hirdetni fogja, tehát nagy valószínűséggel, aki keres, az fog találni valamilyen
programot. Most egyébként arra szeretném kilukadni, hogy azért biztos, hogy lesznek olyan települések, ahol semmi nincsen.
Ez abszolút így van, igen.
Hogy ha valaki tényleg így magában érez egy késztetést abban 50 fölött valamikor, hogy azért valamit kéne csinálni, akkor hogyan lehet egyedül hozzáfogni ehhez?
Hát, amire Zsani is utalt, akkor meg kell keresni a helyi műfáz vezetőjét, meg kell keresni a polgármestert, és akkor vele beszélgetve javasolni, hogy lehetne valamilyen szenior tanfolyamot, akár mozgásprogramot, akár pszichológiait, akár Senior Akadémiát szervezni. Ez nagyon sokszor így is van a valóságban. Tehát ez tényleg így is van, hogy mondjuk Örkényben oda mentek a polgármester úrhoz nagyon sokan, és addig-addig mondták, amíg végül felhívott engem telefonon, és mondta, hogy nem tudnánk eljönni egy pár előadást tartani. Tehát, ha egy picit segítenek azzal az idősebbek, hogy úgy megnyomják a döntéshozókat. És ami nagyon fontos, hogy nálunk egyetlen téma az, ami teljes mértékben hiányzik, az a magyarországi politika. Tehát, mert én maximálisan úgy gondolom, hogy a idős embernél nekem mindegy, hogy ő milyen pártállású, ő idős, ugye ez a lényeg, és neki kell segíteni ezekkel a programokkal, tehát nyugodtan, bátran keressenek akár engem is, és akkor valamilyen programot ki fogunk találni, és akkor ezeknek egyébként nincsen ilyen horribilis tanári díja. Tehát a mi tanáraink azok pár tízezer forintért járják az országot, tehát nem ebből élnek elsősorban, és nem is ez a cél, hogy mi az időseket így hogy is olyan pénzt szerezzünk az idősektől, hanem sokkal inkább az, hogy
tanfolyamok az időseknek.
Ezek többnyire ingyenesek. Tehát egy önkormányzatnak vagy egy műfáznak ez annyiba kerül, hogy kifizeti az előadókat. Tehát ez nem egy nagy összeg alapvetően, és a helyi lakosoknak ezek ingyenesek. És megkérdezheti tőlem, hogy mit tartok jónak, hogy ingyenes, hogy valamennyit kell lefizetni. Az az igazság, hogy ezt egy kicsit jobbnak tartom, a valami minimálisat, tehát pár ezer forintot kell fizetni, mert ez egy kicsit úgy jobban ott tartja az embereket, hogy akkor fizettem érte, és akkor komolyabban veszem, stb. De ezek az ingyenes mozgásprogramok, ingyenes szellemi képzések, ezek is nagyon jól mennek szerte az országban.
50 felett mi az önök célja?
Egyrészt nagyon sokszor meg szoktam kapni az órán, hogy olyan jó, mert amikor bejönnek, akkor ez a pozitivitás sugárzik rólam, és pont mondtam tegnap a páromnak, hogy hát lehet, hogy van, aki nem is azért jön, mert szeret mozogni, vagy egy előadásomat meghallgatni, hanem hogy néhány szót váltsunk, és felvegyünk egy szemkontaktust, összemosolyogjunk, mert néha annyira látom, hogy milyen sokat jelent ez számukra. Azt is gondolom egyébként, hogy nagyon jó közösséghez tartozni, tehát hogy valakihez, valakikhez, és erre egyre nagyobb igény van idősebb korban, mert hogy sokszor a baráti kapcsolatok azok úgy lemorzsolódnak, elsősorban a családi kapcsolatok vannak, de hát ugye látjuk a családok összetételét, hogy nagyon terhelt, nagyon stresszes, nagyon rohanó világot élünk, és úgymond igazándiból lehet, hogy közel lakok a családomhoz, de esetleg mégsem kapom meg azt a támogatást, amire szükségem van, amit mondjuk egy saját korombéli osztálytól jobban meg tudnék kapni, és óriási hatásuk van. És a másik dolog még, amire nem szoktak gondolni, hogy időskorban is egyébként, mert ugye bármiben ki lehet égni. És nagyon sokszor a kiégés egyik legjobb ellenszere a tanulás. Én azt szoktam mondani, hogy új emberi kapcsolatok, új impulzusok új irányba visznek el minket, és új lendületet, motivációt adnak. Én ugyanezt próbálom a mindennapjaimban megélni, és szerintem ez egyébként ragályos, mert én nagyon sokszor látom az időseken, hogy egyre aktívabbak, és pont a minap kaptam el egy beszélgetést, amikor kérdezi az egyik idős hölgy a másiktól, hogy Marikám, kedden akkor ráérsz, és mondja Marika, hogy várjál, drágám, megnézem a naptáromat. Tehát, hogy annyira telítettek programokkal, hál' Istennek, legalábbis ott Szolnok környékén nagyon ezt látom, bár ahol az országot járom ott is, hogy sok program van, sokat kínálnak nekik, és hál' Istennek élnek is ezzel a lehetőséggel.
És hogyan tovább a képzések terén, mert akkor ezek szerint most például oda jár az egyetemen,
igen,
ahol
igen,
ilyen andragógiai
gerontoandragógusnak, igen, tanulok pillanatnyilag. Hát az egyik cél az, hogy ebben minél jobban elmélyüljek, és minél több területen tudjam majd segíteni az időseket abba, hogy a mindennapjaikban motiváltak legyenek.
Megvan a következő képzési cél?
Isten igazániból eddig mindig megvolt általában, és most úgy érzem, hogy ez nincs meg, hogy nem konkrét képzés, hanem lehet, hogy itt lesz az az átmenet, amikor mondta tanár úr is, hogy nem kifejezetten az a cél, hogy egy egyetemi oktatásra üljek be, hanem amikor egy közösségbe van az ember, és tanfolyamot tart, vagy bármi, az egymás között átadott információból is rengeteget tudunk tanulni. Maradjon meg, azt gondolom, ez a kíváncsiság, az érdeklődés, és ami érdekel minket, menjünk utána.
Hát én azt szeretném, hogy ezek a dolgok menjenek legalább úgy, ahogyan eddig mentek. Ezt nagyon komolyan mondom.
Ez most
mondom. A szakmai része is, meg egyáltalán az, amit így kitaláltam a saját magam úgymond szórakoztatására, mert ez egy jó dolog. Jó lenne nyilván egy pár helyszínnel bővíteni a rendszert, ilyesmi. Nekem nagyon régen volt ilyen álmom, hogy ilyen országos hálózat, meg ilyesmi, de nem feltétlenül kell ez. Tehát sokkal fontosabbak azok a helyi csoportok, akikkel az ember jól érzi magát, közösen tanul, tehát az egész világot lefedni, vagy akár csak Magyarországot lefedni, az nagyon ambiciózus álom. Inkább azt gondolom, hogy egy kicsit elhinteni annak a magját, hogy mit kell csinálni, és ebben az értelemben én elégedett vagyok, mert mindenfélében nagyon sok tanítványom jön ki erről a képzésről, és most már ez nem fog elveszni Magyarországon se, hogy mit jelent a valódi szenior képzés. Tehát ebben az értelemben én inkább egy ilyen lassú előrehaladásban gondolkodom.
És most is ugye a hallgatóink is hallottak akkor most erről a szenior képzésről, meg hogy milyen lehetőségeik vannak 50 után a különböző típusú ismereteiket bővíteni. Köszönöm szépen, hogy eljöttek hozzám. Nagyban a Zsanett, szociálgerontológus, a Szolniki Egészségfejlesztési és Lelki Egészségközpont munkatársa, és dr. Jászberényi József, idősképzési szakember, a Milton Friedman Egyetem felnőttképzési igazgatója volt velünk ma. Munkatársaim Bögös Herrietta és Bójás János nevében is búcsúzom a hallgatóktól, Szabó Csillát hallották.